Az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és ma elég rázós témákról fogunk beszélgetni, bioetikai kérdésekről, Lombik Bébi, stb. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy két másik vallás képviselőjét is meghívom ebbe a műsorba, hadd ismerjük meg minél több oldalról ezt a kérdést. Úgyhogy megkértem Sulok Zoltánt, vagy Szultánt, aki a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke, hogy segítsen és tanítson minket arra, hogy az iszlám mit mond ezekben a témákban, illetve Walter Fontaninit, aki katolikus kánonjogász, teológus, a római Gergely Pápa Egyetemen doktorált és családi mediációval foglalkozik. Egy kicsit megkérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be egy kicsit bővebben.
Üdvözlet, szeretettel köszöntök mindenkit. A Mátyás, ahogy elmondta, Sulok Szultán vagyok, vagy Sulok Zoltán, tehát ahogy jobban tetszik. A Magyarországi Muszlimok Egyházának vagyok az elnöke, tehát immár lassan 12 éve. 19 éve foglalkozom az iszlám vallással, nagyon sok helyen tanultam, nagyon sok embertől, és hát a Magyarországi Muszlimok Egyházát vezetem, illetve iszlám hitet oktatok.
Szép napot kívánok mindenkinek, Walter Fontanini, mint mondta Matyi, kanon jogász, és főleg a családokkal foglalkozom.
Mi ez a mediáció?
Ez a mediáció, ez ilyen a bíróságon kívül eljárást, gyakorlatilag, mint a bekeltető bíró, próbálok akkor beszélni a párral, és ha bármilyen gond van, akkor megpróbáljunk először megoldani, vagy magyarul katolikus módon megmenteni a házasságot. És ha nem lehet, akkor ilyen békemódon, hogy ne legyen vérfürdő,
igen,
akkor próbáljunk inkább szépen bevezetni az egész eljárást.
Azt hiszem, sajnos van bőven dolgod.
Sajnos a nyugati világban.
Igen, igen. Hát kezdjük talán egy horror sztorival. Úgy gondolom, hogy összeraktam egy olyan képzelt esetet, ami egyébként a valóságban nap mint nap megtörténik. Egy ilyen sztorit, aminek kapcsán elkezdhetünk beszélgetni. Képzeljük el, hogy van egy házas pár, ahol a feleségnek egy mitokondriális betegsége van. Ezt most gyorsan elmagyarázom, hogy ez mit jelent. Tehát a sejtben a genetikus információnak 99,90%-a a sejtmagban van, a jól ismert DNS, stb. Kromoszómák, ezeket tanultuk az iskolában, de a sejtnek az energiaellátásáért a mitokondriumok felelősek, amelynek saját DNS-e van, és kb. 34-36 génje van, tehát ezek külön öröklődnek. Érdekesség az, hogy a petesejtben van ez a mitokondrium, a hímivarsejtben nincs, tehát mindenki, fiú vagy lány, az anyától kapja ezt a mitokondriális genetikai készletet. Nos, tehát a feleségnek egy ilyen mitokondriális betegsége van, amit nem szeretnének tovább örökíteni a gyermekeikre. Azon felül gyenge a fizikuma. A férnél is van probléma, nincs elég spermája, oligospermia van, nem megy természetes úton a gyereknemzés, és elmennek a doktorbácsihoz, tanácsot kérnek, hogy mit kéne csinálni, és akkor a következő dolog történik. Keresnek egy béranyát, ugye, akinek egészségesek a mitokondriumai, és levesznek tőle, vagy 10-12 petét, hát felturbózzák előtte hormonálisan, és akkor egyszer egy ilyen tömeges peteérés van, levesznek róla 10-12 petét, ami egy hasi műtét, majd a feleség, illetve egyidejűleg a feleségtől is ilyen levesznek petéket, majd ezek után a béranya sejtjeiből, petesejtjeiből kilökik a sejtmagot, és behelyezik a feleségnek a sejtmagját, hogy genetikusan egy olyan sejt, illetve hát petesejt legyen, amelyik már egészséges lesz mitokondriális szempontból, majd ugye, ha a férj nem tud adni, hát akkor a spermabankból vesznek ondót, és akkor egy ismeretlen férfinak az ondójával megtermékenyítik ezeket a barkácsolt petéket, majd a már osztódó zigótákat genetikai szűrés alá vetik, ugye, hogy nehogy valamilyen genetikusan öröklődő betegség legyen, Down-kor, vagy fenilketonúria, stb. Ma már nagyon sok betegséget ki tudnak mutatni. Ha van köztük selejt, azt kiiktatják, majd a maradékot visszaültetik a béranyába. Ezek után figyelik, ugye általában elég rossz a hatékonyság ezeknek a zigótáknak a megtelepedésének, tehát jó, ha egy-kettő megmarad, de ha mondjuk túl sok marad meg, mondjuk négyes vagy hatos ikrek lennének, akkor szelektív módon, amire nincs szükség, azt is eliminálják. Ezek után a gyerekek a megadott időben megszületnek, és egy vagy több gyerek, és akkor ezeket odaadják a házaspárnak, aki ezt az egész dolgot indítványozta. Most a beszélgető partnereim teljesen sápadtak lettek, és lesápadtak ettől a történettől, ez tényleg elég borzalmas, szóval leginkább az ilyen középkori homunkulusz alkimisták által gyártott homunkulusz történetekre emlékeztet, de most szedjük össze magunkat, és elemezzük ki ezt az esetet, ami hangsúlyozom, nem egy kitalált dolog, ezek történnek, ha lehet, hogy nem mindig egyszerre, de elemeiben történnek. Hallgassuk meg, hogy mi a katolikus álláspont ezzel kapcsolatban.
Szerintem nem csak ez a katolikus szempontjából, de több vállásban is akkor van egy alapkoncepció. Ez az alapkoncepció, hogy a gyermek, ez egy áldás Istentől. Ez nem egy jog. Hogy nekem jogam van, hogy legyen egy gyermek, és akkor bármelyik árral, vagy ilyen bármilyen árral, akkor kaphatok, vagy vasarolhatom, vagy gyártom egy gyereket. Mindenképpen nekünk ez a lényeg, hogy a gyermek természeti hely, ez a család, és a családon belül az intim kapcsolatból jön, mondjuk a szerelemből jön. Ez mondjuk ez az alap. Mindent, amit ez az intimitáson kívül, vagy ilyen a technikai módon jön, akkor sajnálatosan módon ez nem jó. Mondjuk úgy, finoman.
Igen. És mit mond az iszlám, mit tanít az iszlám ezekről a dolgokról?
Tehát amikor végighallgattam a történetet, én nagyon sok ponton már bennem volt, hogy ezt balesőgőleg nem lehet, ez se lehet. Hát itt az iszlám valahol itt próbál egy középutas megoldást adni. Tehát ugye a vallás azt tanítja, hogy a család ugye az emberi együttélésnek a helye, és a férfi és a nő együttélésének a módja a házasság. Tehát eleve az iszlám azt mondja, hogy házasság kell, hogy legyen, és a házasságból, tehát hogyha lesz gyermekáldás, ez egy áldás az Istentől, tehát ez nem egy jog, mert ugye van, akinek ad az Isten, van, akinek nem ad az Isten, van, akinek sokat ad, van, akinek keveset, van, akinek fiúkat, van, akinek lányokat. Tehát, hogy mindenképpen egy házasság kell, hogy legyen, és az iszlám vallási jog, a sharia, tehát a védendő dolgok között felsorolja a leszármazás védelmét. Tehát ezért egy ilyen genetikai manipuláció, hogy más embereknek a különböző, tehát belőlük kivett genetikai dolgokat nem lehet összekeverni, tehát azokkal az emberekkel, akik szeretnének gyereket, de valamiért nem sikerül, illetve a béranyaság más nem hordhatja ki a gyereket. Tehát itt nagyon fontos, hogy a mesterséges megtermékenyítés az lehetséges az iszlám szerint, de nagyon fontos, hogy akkor a feleségből származó petesejtet a férből származó ivarsejtel termékenyítsék meg, hogyha a méhen belül ez nem lehetséges, mondjuk kint meg tudják csinálni, akkor csinálják meg, és ültessék vissza ugyanabba a nőbe, akiből kivették a petesejtet, is ő hordja ki, ő szülje meg. Hogyha ez így lehetséges, az iszlám azt mondja, hogy jó, akkor lehetséges a mesterséges megtermékenyítés, egyébként nem lehetséges, tehát más embereknek a petesejtjével, ivarsejtjével nem lehetséges. Ugyanakkor ez a szelektív abortusz, tehát erre is az iszlám azt mondja, hogy tehát különböző szakaszai vannak a terhességnek, a vallástudósok ezt 4 szakaszra bontják fel, mert a mi tudásunk szerint, a szent szövegeink alapján a 120. nap körül kap lelket ez a magzat, de előtte 3 szakasz van ugye profétai tanítások alapján, és az első 40 napban lehetséges a terhesség megszakítása akkor, hogyha valamilyen nagyobb kár elhárítása érdekében történik ez. Most ezt a nagyobb kárt én most nem tudom specifikálni, mert egy erre szakosodott vallás jogászokból orvosokból álló bizottságnak kell a kérdést megvizsgálni, és hogyha ők ezt úgy találják, hogy valami nagyobb kárt ezzel el lehet hárítani, akkor lehet. De a 40. nap után, ugye a 120. napig, ott két szakasz van, azokban a szakaszokban nem lehet a terhességet megszakítani, tehát általánosságban egyébként is tilos, de ebben a 41-től ugye a 120-ig csak akkor lehet, ha a terhesség folytatása veszélyezteti az édesanyja életét, és már mindent megpróbáltak, de ez nem vezetett eredményre, ez az egyéb módszerek.
De a hasüli terhesség?
Tehát az, hogyha folytatja a terhességet, az élete veszélyben van. De itt is egy orvosokból, vallásjogászokból álló szakosodott bizottságnak kell a kérdést megvizsgálnia, és hogy ha már más lehetőség nincs, akkor azt mondhatják, hogy jó, lehetséges. A 120. nap után a terhesség megszakítása csak akkor lehetséges, ha a terhesség folytatása az anya halálát okozza. De itt is megint orvosokból, vallásjogászokból álló bizottságnak kell megvizsgálni a kérdést, és ha úgy mondják, hogy tehát bizonyíthatóan az anya bele fog halni, akkor ugye az élő felnőtt embert erőnyben részesítik, amíg meg nem született emberrel, de ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés. Tehát ezekkel a feltételekkel megengedi, de egyébként tehát általánosságban tilos. Hogyha valaki csak a szegénységtől fél, vagy nem akar több gyereket, vagy nem akarja nevelni, akkor tilos.
Értem. A katolikus tanítás az megenged bizonyos körülmények között abortuszt?
Maga az abortus, mondjuk természetesen itt is akkor meg kell nézni az okát. Mondjuk ez az alapkérdés, akkor miért? Az egyház nem foglalkozik az a, hogy csináljunk valamit, hanem miért csináljunk valamit. Akkor ezért nem annyira beleszól a technikáról, hanem inkább az a motiváció. Megint akkor az a motiváció, ez mert például nekem nincs egy hivatalos családi állapot, vagy erőszakolt lány, vagy pedig egy leendő betegség, amit még nem lehet bebizonyítani. Vagy sima, mert félek, nem tudok vállalni a felelősséget. Akkor inkább az egyház az mondja, hogy akkor menjen nyugodtan, lesz egy közösség, aki segíteni fog téged. A mai napon is lehet névtelen módon szülni ezt a gyermek, és utána akkor nyugodtan valakinek akkor lehet adni. Maga az abortus csak technikai, csak egészségi oka miatt. És megint itt is a katolikus egyház szerint a legmagasabb bíró az a saját lelke. Ezt jelenti, hogy számtalan példa van, amikor az édesanyja azt mondta, hogy inkább a saját élete kockázik, és elveszít, de a babának legyen az élete. Amit nekünk ez ilyen szentek szinten példa, hogy ilyen, de természetesen pragmatikus is az egyház, és ügyenként akkor meglátjuk, hogy tudunk akkor együtt dönteni. De mindenképpen ez a saját lelke, mondjuk ez a legfelsőbb,
lelkiismerete,
ez a legfelsőbb bíróság.
Igen.
Mondjuk úgy, senki nem beszólhat.
Igen. Hát én itt annyit elmondanék azért a védikus álláspontról, hogy az abortuszt mi sem, tehát nem fogadjuk ezt, sőt, tulajdonképpen nálunk a gyakorló vaisnavák, tehát akik elszánták magukat, hogy kiszállnak ebből a születés, halál, öregség, betegség ciklusból, azok nem életet is, csak gyereknemzés céljából házasságon belül élnek, tehát ez egyfajta lemondás, amiből azonban nagyon komoly íz tud jönni, tehát egy megerősítő dolog. Ezzel együtt a házasság az egy örök kötelék, tehát egy életre szóló kötelék, ugye, tehát nem örök, mert az élet nem örök, de lényeg, hogy tehát egy életre szóló kötelék, és hogyha nem születik belőle gyerek, akkor ezt is el kell fogadni. Na most körülbelül azt mondhatnám, hogy amit ti elmondtatok, hogy a férj-feleség szaporító sejtjeiből esetleg testen kívül létrehozott megfogant ugye magzat, anya méhébe visszaültetve, ezt mi is el tudjuk fogadni, erre példa is van, hát ezt nem kell reklámozni, de tulajdonképpen azért ez előfordul. De azért felvet ez az egész téma egy érdekes dolgot. Ugye nekem az a legborzasztóbb ebbe a horrorba, amit itt elmondtam, hogy az egész életet valamilyen technikai kérdésként kezeli az orvostudomány. Tehát,
vagy a gazdasági kérdés is.
Hát igen, az tény, hogy azok a házaspárok, akik nagyon szeretnének gyereket, hihetetlen összegeket képesek ezért kiadni. Tehát jó, tehát üzlet is, üzleti kérdés. Én mondjuk, hadd mondjam azt, hogy én elfogadom, hogy vannak olyan orvosok, akiknál ez előtérben van. Én szeretném azt hinni, hogy azért az orvosok többsége az inkább segíteni akar annak a házaspárnak. Tehát ez rendben van, csak nem biztos, hogy jól akar segíteni, mert én azt gondolom, hogy ezek a technikák, amelyek ennyire a testet helyezik előtérbe, ezek lelki szempontból kedvezőtlenek. De azért csak érdekességképpen hadd mondjak el két védikus példát ilyen születésszabályozási, meg lombik bébi témára. A Mahábháratban két történet is van, amelyik ide kapcsolható. Ugye tudnivaló, hogy a Mahábhárat az egy ilyen családi viszálynak a története, és ennek, hát amikor mondjuk a cselekmény, amikor felforrósodik, ugye van Dhritarashtra, aki vakon született, és neki van egy felesége, Gandhari, és ez a feleség, ez fogant tőle egy gyereket, de hát egy ilyen családi, tehát ilyen felindulásból így addig verte a saját méhét, amíg ez a valami eltávozott, és egy ilyen hús csomó jött ki a méhéből, ezt ő feldarabolta 100 darabra, berakta egy edénybe, és ebből 100 gyermek született. 100 fiú gyermek született. Arról nem szól a fám, hogy ezek most hasonlítottak, vagy nem hasonlítottak, ugye ilyen modern ilyen genetikai megközelítésből meg úgy kell őket tekinteni, mint egypetélyű ikreket, de hát ezzel a Mahábhárat nem foglalkozik, mert ez úgysem lényeges, ez a testre vonatkozik, és ugye minden egyes fiúban egy önálló egyéni lélek volt, tehát ez egy kevésbé érdekes. A másik ilyen példa pedig mondjuk egy példa az abortuszra, egy megkísérelt, de szerencsére nem sikerült abortuszra. Ugye ez a testvérháborúnak az egyik forró pontján egy Asvattámá nevű személy, aki a rossz fiúk oldalán volt, egy brahmásztrát, egy ilyen védikus atomfegyvert irányított arra hölgyre, akinek a méhében Pariksit Maharács, aki majd a később születendő utolsó nagy királya volt, hát fejlődött, és hát Krisna személyes beavatkozása kellett ahhoz, hogy ezt a halálos fegyvert eltérítse, hogy Pariksit Maharács megmeneküljön. Hát tulajdonképpen meg is halt, de aztán visszahozta az életbe Krisna. Na jó, hát ez csak színesítésnek mondtam, de van itt egy nagyon komoly kérdés, hogy van-e olyan, hogy gyermekhez való jog, mert ugye ezt a rengeteg faxnit, rettenetes sok pénzt felemésztő, hadd mondjam ezt a szót, gusztustalan praktikát azért csinálják, mert a házaspár nagyon vágyik gyerekre, és nem tudnak természetes módon gyereket összehozni. Szóval van-e ilyen, hogy gyerekhez való jog? Igen. Kérdezzük a katolikus teológust.
Ez egy jó kérdése, mert mondjuk a gyerekeknek a fogantás után akkor joga van. Nekünk már a fogantás után ez egy személy. Mint a személy, természetesen akkor jogak van. Például egy nem szület kisbábát mindenképpen joga van örökölni.
Jó, de a szülőknek
de pont fordítva,
joguk kell, hogy legyen gyerekük.
Igen, ez? Pontosan. Ez a más szempontjából a baba, maga a baba, ez nem jog a szülőknek, a véleményünk szerint. Ez egy áldás a jó Istentől. Akkor ezt jelenti, hogy mindenképpen elfogadjunk a szeretettel, aki jön, itt is akkor, de nem próbáljunk akkor erőszakolni a természet, hogy bármilyen ár, akkor jöjjön ezt a gyermek. Mert ha nincs gyermek egy párnak, a véleményünk szerint akkor valamilyen oka van. Nem csak a testileg, hanem ezt jelentik, hogy a jó Isten akkor az ő végtelen bölcsességben akkor úgy látta, hogy jobb lenne, hogy ne legyen. Nem tudunk, mondom, ez egy ad abszurdum példa, hogy Ki tudja, hogy talán pár éven belül a tragikus baleset miatt a pár akkor eltávolít abból a világból. Mi lesz a gyerekekkel?
Igen.
Természetesen a közösség van mögötte, az rendben, de mindenképpen akkor úgy kell gondolkodni, hogy elfogadjuk, nyitva legyen az ajtót a gyerekeknek, de nem megyünk a házon kívül keresni ezt a gyermeket.
Nagyon szép metafora. És az iszlám mit tanít erről?
Tehát itt most itt ketté bontanám a kérdést, tehát lehet, hogy egy kicsit félreérthető, én tudom, hogy mire gondoltál. Tehát az, hogy ha már megfogant a gyerek, megszületett, akkor természetesen neki van joga a szüleihez, és hogy a szülőknek is van joga hozzá. Tehát nem lehet azt csinálni például, mint Ausztráliában egy időben csinálták, hogy akkor a benszülő gyerekeket elvették, és akkor más családok nevelték föl, hogy kultúrembernek legyenek idézőjelben.
Borzasztó.
Tehát mondjuk ebben az értelemben van joga hozzá. De amikor még meg sem fogant, csak szeretnének gyereket, de valamiért nem sikerül, akkor ez nem jog, hanem ez az Isten áldásának a fogadása, mert ugye az Isten azt teremt, amit akar, és hogyha egy házaspárnak lesz egy gyereke, nekik tudniuk kell, hogy ezt az Isten teremtette ezt a gyereket, nem ők hozták életre, nem ők adtak neki életet, hanem az Isten. És az Isten azt helyez az anyaméhben, amit akar, tehát az egy külön személy, de az Istennek a teremtménye, és hogy minket, mint szülőket adott neki, hogy gondoskodjunk róla, de nem mi teremtettük, és hogy őt adta nekünk, hogy együtt éljünk, mi neveljük föl, de szóval azért teremtmények vagyunk mindnyájan, és az Isten a mi Urunk. Tehát ebből a szempontból nem lehet bármilyen eszközhöz folyamodni, hogy az embernek, házaspárnak legyen egy gyermeke, és ugyanakkor ugye nagyon sok árva gyerek van, nagyon sok gyerek, akinek mondjuk nem ismertek a szülei, vagy meghaltak a szülei különböző tragédiák folytán, vagy egyszerűen csak otthagyták őt. Tehát itt van ez a sok gyerek, akiről vallásjogilag nagyon áldásos dolog gondoskodni. Tehát erre ösztönzi a vallás az embereket, hogy ha nem sikerül gyerek, akkor gondoskodjunk erről a rengeteg sok árváról, aki itt van, és ez nagyon áldásos dolog, jutalmas a mi számunkra, hogy az ítélet napján akkor jutalmakkal megrakodva állhatunk az Isten elé. Tehát ebben egy ilyen buzdítás van, hogy nem baj, hogyha nem sikerült, akkor ott a sok lehetőség, ott a sok árva gyerek, akkor válaszunk közülük, és neveljük föl őket.
Igen. Mi a katolikus egyház hozzáállás az örökbefogadáshoz?
Hát ez egy nagyon-nagyon méltó cselekmény, természetesen. Minden gyermek mellett akkor van egy isteni áldás. Ezért akkor, ha nekünk nincs gyermekek, de szívesen elfogadjuk, aki bajban van, akkor természetesen akkor a Jóisten szeretettel akkor fog nézni mi családunkat.
Uh-huh. Nagyon jó dolog. Nemrég hallottam egy beszélgetést, amiben megemlítették, hogy a magyar örökbefogadni szándékozó párok, hát azoknak van egy elképzelés, hogy milyen is legyen az a gyerek. Hát először is legyen csecsemő, tehát egy éves kor alatt legyen, lehetőleg legyen mak egészséges, semmilyen születési hiba, vagy visszamaradás ne legyen, és hát legyen fehér bőrű, azt már csak én teszem hozzá poénból, és szőke legyen, és kék szemű. De szóval az a helyzet, hogy ezzel szemben a kínálat, mondjuk a felhozatal, az hát enyhén esetleg nem sérült, de enyhén sérült, vagy súlyosan sérült gyerekekből van kínálat, akik már 4-5 évesek, mert ugye eleve a jogi procedúra olyan hosszú, hogy szinte lehetetlenség egy év alatti gyereket örökbefogadni, akik esetleg nem feltétlenül elégítik ki ezt a bőrszín iránti igényt. Ugyanakkor más társadalmakban, Nyugat-Európában vagy Amerikában teljesen más a modell. Nem azok a házaspárok fogadnak örökbe gyerekeket, akinek saját nem sikerült. Lehet persze, hogy ilyen is van, de tipikus az, hogy valakinek már van saját 4-5 gyereke, és azt mondja, elfér itt egy 6. vagy 7. is, segítsünk azoknak, ahogy itt Szultán nagyon bölcsen mondta, hogy hát aki bajban van, azon segítsünk.
Abszolút,
meg. Igen. Tehát ugye ott azon, hogy hát tehát vesznek még egy-két gyereket a családba, és felnevelik őket a sajátjukkal. Ez egyébként egy sokkal egészségesebb modell, azt hiszem.
A gyerekeknek is?
A gyerekeknek. Hát a gyerekeknek. Persze. Jó, nekem reflexem az, hogy én a gyerekek érdekét nézem, ugye? Hát eleve az én személyes, hát szabad itt elmondani, személyes meggyőződésem az, hogy az ember gyerekeket hív ebbe a világba, akkor azokhoz azokkal szemben igazán joga nincs, de kötelessége van. Tehát ugye én nekem tudnom kellett, hogy mit csinálok, tehát ha hívtam őket, kötelességem őket rendesen felnevelni, és az, ha az a gyerek esetleg még viszonoz valami szeretetet, akkor az egy bónusz. Az egy bónusz. Tehát nekem igazán nincs, nem egy hocinesz a játék ez. Tehát ez egy fontos dolog. Most egy kis zenét hallgassunk, jó? Itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, és ma ilyen rázós témákról beszélgetünk, mint béranyaság, lombik bébi, és így tovább, és vendégeink más vallások képviselői, Walter Fontanini, katolikus kánonjogász és teológus, és Sulok Szultán, aki a Magyarországi Muszlimok Egyházának az elnöke. Itt már nagyon sok dologról beszélgettünk. Itt az örökbefogadásnál álltunk le egy kicsit, szóval hogy is van ez Magyarországon?
Magyarországon mondjuk, és most egy személy tapasztalata, mint a külföldi, olasz vagyok, és a mi közönség szokta elfogadni, olasz párak ide jönnek az örökbefogadása eljárás miatt, nemzetközi örökbefogadása eljárás miatt, és Magyarországon érdekes módon azt kell tudni, hogy a egy éves alatti csecsemőt csak a magyaroknak adnak. Uh-huh. Külföldieknek pedig csak a legnehezebb ügyek.
Mi van e mögött? Ez egy szubjektív döntés, vagy jogszabály van erre?
Nem. Ez ilyen gyakorlat.
Aha.
Ez egy gyakorlat, mert a magyar mondjuk a hatóság azt gondolja, hogy a külföldi szülőnek akkor több lehetőség van, ezért akkor inkább neki adnak egy szívbeteg gyermek, például. Uh-huh. Vagy egy három testvérek, amit természetesen jobb lenne, hogy együtt maradnak. Uh-huh. Mindenképpen ez ilyen, vagy a legnehezebb, mondjuk a pszichiáteri probléma miatt, vagy valamilyen oka miatt, a legnehezebb ügyek Magyarországon általában a külföldi örökbefogadó szülőknek.
Szóval vigyék el a problémát innen.
Gyakorlatilag igen, sajnálatosan módon. Igen.
És mi a helyzet az iszlámban az örökbefogadással? Létezik ilyen titkos örökbefogadás?
Hát az iszlámban az örökbefogadás, hogyha, tehát ezt úgy értelmezzük, hogy a házaspár úgy fogad örökbe egy gyereket, hogy megváltoztatja a gyereknek a nevét, saját nevére veszi, és mondjuk esetleg a gyerek nem is tudja, hogy ő, tehát nem ettől a házaspártól származik, ez nem lehetséges, mert ahogy az elején mondtam, az iszlám vallásjogban az egyik védendő terület a leszármazáshoz való jog. Tehát, hogy a gyermeknek joga van a származásához, joga van a saját nevéhez, és hogyha valaki egy árvát nevel, akkor az árvának joga van a saját nevét, saját származását tovább vinni, tehát ezt megváltoztatni tőle elvenni nem lehet, és ennek az az oka, mert ugye bizonyos házasságok minden vallás szerint, a polgári törvények szerint is tilosak, tehát mondjuk testvérházasságok, hogy nehogy véletlenül tudtukon kívül ilyen házasságok keletkezzenek a jövőben, hogy mondjuk egy édesapa az örökbe adott lányával házasodik össze, vagy testvérek, akik külön nevelkedtek. És ezek meg is történtek.
Igen, igen, és hát a dráma irodalom is van, igen, is ismer, tehát, hogy Ödipusz,
nehogy ilyen esetek jöjjenek létre. Tehát ezért a származásnak a védelme nagyon-nagyon fontos az iszlám szerint. Tehát nevelni lehet, de saját névre venni nem lehet.
Értem. És egy ilyen gyerek az örökölhet a fogadott szüleit?
Hát rá lehet hagyni, persze.
Tehát végrendeltelek. Igen, hát ez már egy jogi kérdés. Itt beszélgettünk szelektív örökbefogadásról, de van itt egy sokkal csúnyább dolog is, bár ez sem nagyon szép, hogy tulajdonképpen nehéz eseteket passzolják el a hatóságok, de hát ez még menthető, legalább gondoskodtak azokról a gyerekekről. De van itt egy dolog, hogyha még emlékszünk erre a horror történetre, amit itt felvázoltam, ugye, hogy a megtermékenyített petesejteket genetikai vizsgálat alá vetik, és megnézik, hogy van-e köztük olyan, amelyik beteg. Tehát mit tudom én, egy örökletes betegségben szenved, legyen az Duncan, vagy fenilketonúria, vagy mit tudom én, ilyen dolgok, nagyon sok ilyen van. A nyitott gerinc, mit tudom én, ezek mind genetikusan kiszűrhetők, és amelyiknek ilyen betegsége van, azt elpusztítják. Ugyanúgy működik ez, hogy például az anyáknak ma kötelezően kell vizsgálatra menni egy bizonyos kor fölött Magyarországon, akár természetes úton fogant gyerekeiket is meg kell nézetni, hogy van-e ilyen örökletes betegsége. Még szerencse, hogyha jól tudom, hogy azért a döntés az anyái, tehát nem veszik el erőszakkal azt a gyereket, ha beteg lesz, de mindesetre ez számomra eléggé nyugtalanító. Tehát a védikus felfogás szerint a személy, tehát a megtermékenyített petesejt, az már egy személy. Tehát ez tulajdonképpen ezt elpusztítani, ez gyilkossággal ér fel. Mi az álláspontod?
Ugyanúgy, nekünk ugyanúgy, gyakorlatilag mi nevezünk személy, ez a magzat, és nem számít, hogy a születés előtt vagy a születés után akkor vagyunk, mindenképpen ez egy személy. És ez nagyon rizikos, ez a koncepció, mert ezt jelenti, hogy mondjuk egy 6 hónapos kis baba, amit már a kezünkben van, akkor látjunk, hogy beteg, akkor mit csináljunk vele?
Igen.
Ugyanúgy, vagy ilyen 75 éves idős ember beteg lesz, akkor mit csináljunk vele? Ha elfogadjuk ezt a témát, hogy ha valaki beteg, akkor mondjuk ki kell pusztulni, mondjuk úgy.
El kell pusztítani,
akkor gyakorlatilag nyissunk egy ajtót egy nagyon-nagyon veszélyes koncepcióra.
Hát igen, és ez meg is történt. A náci Németországban voltak olyan intézmények, amelyek a beteg emberek
egy elpusztítására. Egy paradox szeretnék mondani. Mondjuk, hogy a mai technológiával, mondjuk a mai tudomány szerint, látjunk, hogy egy kis gyermek akkor beteg vagy nem beteg. Mondjuk, hogy a holnapi technológiával azt lehet tudni, hogy okos vagy nem okos. Szép
hol a vége,
vagy
igen.
Nem szép.
Hol a vége?
Akkor ez nagyon veszélyes akkor mindenképpen, mert
igen.
Ki lesz a bíró?
Na és ugye, ha jól értettem, az iszlám szerint a 120. napon költözik a lélek a testbe. Igen. Akkor mi van azelőtt, hogyha azelőtt már megállapítják, hogy ez a gyerek beteg lesz, akkor mi a helyzet?
Tehát a terhesség megszakítása általánosságban tilos. Ugye az első 40 napban van rá arra lehetőség, hogyha valami nagyobb rosszat hárítanak el vele, de ezt egy bizottságnak, tehát vallásjogi tudósokból, illetve orvosokból álló bizottságnak kell a kérdést megvizsgálni. De ugye nagyon sokszor az első 40 napban sokszor ki se derül a terhesség, hanem később szokott csak kiderülni. És ugye a 40 nap után csak akkor lehet megszakítani, hogyha veszélyezteti az anya életét, és nincs már más mód erre, itt is egy bizottságnak kell ezt kimondani. De ugye, tehát, hogy itt nagyon-nagyon szűkek a lehetőségek, általánosságban tilos. De ha megnézzük azt a dolgot, tehát hogy amit szintén említettem, az Isten azt teremt, amit akar, és az egészséges test, tehát az sem egy jog, hanem az is egy adomány az Istentől, és hogyha, tehát rengeteg példát tudunk hozni az emberiség történetéből, ahol fogyatékkal élő emberek hatalmas dolgokat csináltak. Tehát mind tudományosan, mind kulturálisan, tehát nem lehet azt mondani, hogy azért most valaki valamilyen fogyatékossága vagy betegséggel születik, ő kevesebb lenne, mint a többi ember, ő is egy ugyanolyan lélek, az Isten elvett tőle valamit, de adott helyette más. Tehát mi azt valljuk, hogyha az Isten elvesz valamit, helyette ad mást, ő egy ugyanolyan lélek, mint a többi lélek, csak lehet, hogy most éppen a teste nem úgy néz ki, de ugyanúgy, tehát minden jog megilleti, és a kötelességek annak mértékében, amit ő képes teljesíteni.
Értem.
Mindenképpen ne felejtsünk, hogy bármilyen abortus, ez egy dráma az édesanyjának. Ebből kell indulni. Mondjuk most senki mondjuk nem egy ilyen súlyos eljárás, mondjuk ez a szépség hiba miatt természetesen. És az nagyon fontos dolog, hogy a katolikus egyház szerint ne felejtsünk el, hogy az édesanyja lelki ismerete, ez a legfelsőbb bíróság. Akkor gyakorlatilag ez mondjuk ez egy irányító a szabályokat. Mondjuk jobb lenne, hogy? Jobb lenne, ha ezt csináljunk. De ha az édesanyja a saját lelki ismeretében úgy gondolja, hogy nem tud vallálni valamit, akkor azt csinálja, amit szeretnek. És természetesen az Isten akkor a szeretettel akkor elfogadja mindenképpen. Uh-huh.
Értem. Hadd mondjam itt el, hogy a védikus felfogás hogyan áll ez a szelektív abortusz kérdéshez. Ugye mi a logika emögött az orvosi megközelítés mögött, hogy ugye ha az a magzat az beteg, akkor jobb, ha nem születik meg. Ugye az a logika, hogy akkor így egy szerencsétlen életet megspóroltak, itt valakinek a szenvedését megelőzték. Tehát ez egy teljesen naív elképzelés. Tehát a védikus megközelítés szerint a lélek az életről életre mindig újabb és újabb testet kap, amit úgy használ, mint egy autót, hangsúlyozom, egy szolgálati autót, amely Istené és nem az övé. Tehát ő felelősséggel tartozik azért a testét, csak zárójelben mondom, ezért bűn az öngyilkosság is. Tehát ő ezt a testet, mint egy szolgálati autót adja, kapja, ami, hogy milyen testet kap, az a múltbeli tetteinek és a vágyainak az eredője. Na most, hogyha valakinek az a sorsa, hogy neki egy nyomorék testet kell megkapni, mert korábban esetleg megnyomorított valakit, vagy bűnt követett el egy másik élőlénnyel szemben, akkor ezt meg fogja kapni, és hogyha nem a lombik baby-nél végzett, ugye a genetikus vizsgálat miatt a lombik baby korában őt elpusztítják, vagy az ő testét elpusztítják, akkor majd esetleg egy hagyományos módon való fogantatásnál, egy orvosi műhiba, vagy valamilyen folytatni, ezt a testet meg fogja kapni, és az előírt életet le kell ebbe a testbe élnie. Na most ez azért is kegyetlenség és bűn, ez a szelektív abortusz, mert nem csak, hogy nem ússza meg az a szegény lélek ezt a sorsot, hanem még a beavatkozó is, meg mindenki, akiben részt vesz és egyetért vele, megkapja ennek a bűnnek a visszahatását. Tehát itten tulajdonképpen egy ilyen tömeges szerencsétlenséget idézünk ezzel elő. Tehát értelmetlen, kegyetlen és bűnös. Tehát van itt még egy dologról szeretnék beszélni a rövid időben, ami hátra van. Nem tudom, hallottatok-e erről a kezdeményezésről, EU-s kezdeményezésről, hogy egy közülünk. ez az egy közülünk, ez egy, tudni kell, hogy az Európai Unió nem szól bele az országok törvényhozásába, ami az ilyen szaporodási jogi vagy családjogi dolgokat illeti, de beleszólhat a pénzügyi támogatásba, és ez az egy közülünk, ez egy civil kezdeményezés, akihez mindenki csatlakozhat, aki európai állampolgár, ami arra irányul, hogy közpénzből ne támogassanak olyan kísérleteket, amelyek potenciálisan a magzatok vagy a megtermékenyített petesejtek, tehát zigóták elpusztításával járhat. Tehát azokat az emberkísérleteket, amelyek tehát őssejtkísérletek, stb., ami esetleg a legjobb motivációval, gyógyítási céllal történik, hogy ezeket ne lehessen közpénzből finanszírozni. Meg nem tilthatják, de azt, hogy finanszírozza az állam, azt igen. Mi a véleményetek erről? Még egy percünk van, az alatt kifejthetitek.
Hát nagyon röviden. Tehát az iszlám, hogyha valami olyan tudományos felfedezés, vagy olyan tudományos eljárás jön elő, ami segít problémák megoldásában, vagy az egészség megőrzésében, vagy az egészség helyreállításában, erre azt mondja, hogy ez jó. De ugye meg kell nézni a másik oldalát, hogy ez hogyan jön elő, és akkor itt ez a vallás jogtudósoknak, meg az orvosoknak az asztala, hogy ezt megnézzék, hogy ez milyen feltételekkel lehetséges.
Igen, nekünk is. A lényeg megint ez a motiváció, miért ezt csináljuk. Nem hogy, technikailag, tudomány szempontjából, hanem a motiváció.
Igen. Hát sajnos nincs időnk, hogy ezt a témát még részletesebben elmondjuk, de minden esetre egyetértek ezzel a kezdeményezéssel, és el is mondom, hogy ezt az egy közülünk kezdeményezést, amit az interneten meg lehet találni, én már aláírtam, és jó a lelkismertem ezzel kapcsolatban. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, ennyi időnk volt.
Köszönjük szépen.
Góranga.
Köszönöm szépen.
Köszönjük.